Szeretettel köszöntöm kedves gyülekezetet, testvéreinket, vendégeinket, és nagyon szépen köszönöm ezt a zenei szolgálatot is, Dorinának különösen, hogy Isten nevének dicsőítéséhez így módon is hozzájárul, és kívánok neki nagyon sok hasonló alkalmat, hogy lássa meg, hogy valóban jó az Úr. Mai témánk is nagyon is illeszkedik az ének és zene. Majd fogjátok látni későbbiekben, hogy miért is mondom ezt. Mai közös gondolkodásunk témájául választottam egy olyan témát, ami lehet, hogy elsőre úgy tűnik, hogy talán kicsit nehezebb, nem szeretem téma, mégis az idők jelei arra késztettek, és az Isten lelke is, hogy ez a téma meg tudjon szólalni. Olykor-olykor beszéltünk már ilyen gondolatokról, hogy mit jelent Krisztus nevéért szenvedni, de szeretném ma ezt a témát abból a szempontból feldolgozni, és olyan gondolatokat hoztam, amelyek a végidőre vonatkozóan is bátorítanak bennünket. Megnézzünk néhány ószövetségi és újszövetségi példát, kinek az életében mit jelentett ez, hogy Krisztus nevéért szenvedett, és aztán megnézzük azt, hogy miért is fontos nekünk erről gondolkodni és elménkben tartani, most így a vajudási fájdalmak elején, amikor látjuk a körülöttünk lévő eseményeket, látjuk a proféciák teljesedését. Miért mondta Jézus azt, hogy vigyázzatok, legyetek éberek, és legyetek készek? És hogyan bátorít bennünket? Ezekről szeretnék ma szólni. Mindenek előtt egy ószövetségi példát nézzünk meg. Zakariásról essék szó először. Nyitsuk ki Bibliánkat a Krónika második könyvénél. Krónika második könyve, 24. fejezet, 17. versétől a 22. versig így olvasom az igehelyeket. Minek utána pedig meghal a Jójáda, eljövének a Júda fejedelmei, és meghajták magukat a király előtt, a király pedig hallgatott rájuk. És elhagyják az Úrnak, atyáik istenének házát, és szolgálának az aseráknak és bálványoknak, mely védkük miatt lőn az Úrnak haragja Júda és Jeruzsálem ellen. És külde hozzájuk profétákat, hogy visszatérítenék őket az Úrhoz, akik bizonyságot tevének ellenük, de nem hallgattak rájuk. Az Isten lelke pedig felindítá Zakariást, a Jójáda pap fiát, aki feláll a nép között és mondanékik. Ezt mondja az Isten. Miért szektétek meg az Úrnak parancsolatait? Mert az nem használ néktek. Ha elhagytátok az Urat, ő is elhagy titeket. Amazok pedig reátámadván ott az Úr háza pitvarában megkövezék őt a király parancsolatjából. És nem emlékezik meg Joás király a jótéteményről, amellyel annak atya Jójáda vala ő hozzá éltében, hanem megöleti a fiát. Mikor pedig meghalna, ezt mondá, látja az Úr és bosszút áll. Ez a történet a kettéosztott királyság korában játszódik. Ha felidézzük a történelemben, akkor ugye időszámításunk előtt 930-tól mondhatjuk azt, hogy Júda és Izrael országa külön életet él, külön királyok vannak ugye mind a két országban, az egykori egységes állam elszakadt, ketté osztatott, és északon ugye Izrael országa alakult meg 10 törzsből, az ő történetük 722-ig, időszámításunk előtt 722-ig tartott az asszír fogságig, a déli ország rész pedig Júda, az ő történetük pedig a babiloni fogságig időszámításunk előtt 586-ig tartott. Tehát ez az az időszak, amiben most vagyunk, és körülbelül az időszámításunk előtti 800-as évekről van szó, hiszen itt a történetünk Joás királyt említi, aki majdnem áldozatul esett nagyanyja gyilkos tervének, és Jójáda volt az, és felesége Jozabát, akik viszont megmentették a kis Joást ettől a tertől, és ugye az édesgyermek Jójáda és Jozabát édesgyermeke volt Zakariás, és gyakorlatilag a két gyermek, Joás és Zakariás sokáig együtt gyerekeskedett, majd pedig amikor az idők múltak, és felcseperedtek a gyermekek, Joást éppen Jójáda pap kente királlyá. Tehát ez volt a történelmi előzmény, és ezek után azt hiszem, hogy okunk van megdöbbenni azokon a sorokon, amiket itt olvasunk, hogy meghal Jójáda, és egyszer csak megváltozik minden. Joás király ingatagsága oda vezetett, hogy nem az élő Istenre hallgat, hanem úgy olvassuk itt az írásban, hogy a Júda fejedelmeire hallgat, és bizony szolgál az aseráknak és a bálványoknak. Ezért ugye az Úrnak haragja. Elhagyták az élő Istent. És ekkor ugye felindítá Isten lelke Zakariást. És ő bizony nem számol azzal, hogy milyen következményei lehetnek annak a feddésnek, amit ő az ő szívére helyezett az Isten lelke, és ezt tolmácsolta a népnek. Ő bátran kiállt az igazság mellett, és hát eléggé szomorú, hogy maga a király Joás adja ki a parancsot arra vonatkozóan, hogy Zakariást ugye el kell hallgattatni, és megkövezik. Ráadásul nem is akármilyen helyen, a templomban, Isten szent emberét a szent helyen, annak a királynak a parancsolatára, akinek életét pont Zakariás apja mentette meg Isten lelke késztetésére. Tehát nem egy csőcselék támad Zakariásra, hanem egy ilyen rendkívüli vértanúságról van szó. Erről az esetről egyébként Jézus is megemlékezik. Lukács evangéliuma 11. fejezetét, hogyha kinyitjuk, a 49-től 51-ig tartó versekig így olvassuk. Ezért mondta az Isten bölcsessége is. Küldök ő hozzájuk prófétákat és apostolokat, és azok közül némelyeket megölnek, és némelyeket elüldöznek, hogy számon kéressék a nemzetségtől minden próféták vére, mely a világ fundamentumának felvettetésétől fogva kiontatott. Az Ábel vérétől fogva mind a Zakariás véréig, ki elveszett az oltár és a templom között. Bizony mondom néktek, számon kéretik a nemzetségtől. Hasonlóan megdöbbenhetünk, és lehet, hogy talán értetlenül is álltunk egykoron, Keresztelő János méltatlan fejvétele történetét olvasva. Több evangélium is megörökíti ezt a szomorú történetet. Én, amikor idézek, akkor Márk evangéliumából a 6. fejezetből fogok idézni. Vannak, akik már jól ismerik ezt a történetet, így csak röviden foglalnám össze azok kedvéért, akik ezt még nem ismerik. Heródes volt az, aki ugye törvénytelen viszonyt folytatott a féltestvére Fülöp feleségével, és ezért János, aki egyébként Isten szent embere volt, és Jézusnak ugye útkészítője, egy nagyon magasrendű szolgálatot töltött be. Ez a nemes jellemű tiszta ember Heródest figyelmeztette, hogy ezt a kapcsolatot nem folytathatja. Úgy olvassuk az írásban, hogy Heródiás pedig ólálkodik vala utána, mármint ugye János után, és meg akarja vala őt ölni. Igen, de ugye ehhez kellett Heródes is. Heródes viszont nagyon is jól értette, hogy kicsoda János. Ő érezte, hogy több van Jánosban annál, mint egy átlagember. Így olvassuk az írásban, a 20. versben, a 6. fejezet 20. versében, Heródes félval a Jánostól, igaz és szent embernek ismervén őt, és oltalmazá őt, és ráhallgatván sok dologban követi, és örömest hallgatja vala. Mégis elköveti Heródes azt a hibát, hogy megrendezi a születésnapi ünnepséget, ahova sok vendéget hív, és Heródiás, ugye a törvénytelen kapcsolat másik fele, ugye az ő lánya táncol ezen az ünnepségen, és bizony egy puszta érzelmi hatásra egy nagyon súlyos dolgot követ el Heródes. Azt mondja, hogy bármit kérhet ez a lány, megadja neki, és még meg is esküszik. Istennél az eskü az nagyon fontos dolog, ezt nem lehet csak úgy megtenni. Emberileg persze hajlamos az ember akár felelőtlen esküdözésre is, de látjuk azt, hogy hova vezet egy ilyen meggondolatlan történet. Oda vezetett, hogy ez a lány, Heródiás lánya, anyja rossz sugallatára Keresztelő János fejét kérte. És amikor a király ezt meghallotta, akkor ugye igen megszomorodott, de esküje és a vendégek miatt nem tehette, nem akarta megtenni, hogy elutasítsa ezt a kérést. És sajnos így történt az, hogy teljesen méltatlan körülmények között vették Keresztelő János fejét. János osztozott Krisztus szenvedéseiben. Több ok is volt, ami miatt Isten ezt a helyzetet megengedte. Meg tudta volna természetesen menteni, de több ok volt, ami miatt mégsem történt meg. Leginkább azt gondolom, hogy azt emelhetjük ki, hogy azokért az ezrekért, akik később a börtönből a halálba, kellett menniük, Jánosnak ki kellett inni a vértanúság poharát, hiszen ő és az ő története egyrészt bátorításul szolgált azoknak, akik később hasonló helyzetbe kerültek, másrészt pedig a megtérőknek is egy olyan alkalom volt, amire felfigyelhettek. Egyébként ezt majd fogjuk látni a többi példa kapcsán is, hogy Isten milyen körültekintően jár el az ilyen nehéz, veszélyes helyzetekben. Filippi levél első fejezetének 29. versében ezt olvassuk. Mert néktek adatott az a kegyelem a Krisztusért, nem csak hogy higgyetek ő benne, hanem hogy szenvedjetek is ő érette. És Ellen White gondolatát is hadd olvassam egy mondat erejéig, a menny minden adománya között, amit csak nyújthat az embernek, a legmélyebb bizalom és a legnagyobb tisztesség Krisztussal együtt részesülni az ő szenvedéseiben. Most, hogy ezeket a gondolatokat így eddig összegezzük, akkor talán lehet, hogy felötlött bennünk az, hogy de hát Isten most akkor hogy is jár el ez a szerető Isten, aki mindenkinek a jót akar, akkor miért is enged meg ilyen helyzeteket? Pont azoknak az embereknek az életében, akik ilyen hűségesek hozzá, akiknek ilyen magasrendű erkölcseik vannak, akkor miért pont velük történik ilyen? Hadd idézzem most akkor Máté evangéliuma 5. fejezetéből a 10. és 11. és 12. igeverset. Ez szintén ismert igevers a boldog mondásokból. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Látjuk azt, hogy ott vannak ezek a rendkívül feszítő, emberileg szinte megérthetetlen helyzetek, és mégis telve van az Isten ígérettel, hiszen az örök életet, a mennyeknek országát ígéri ezeknek az embereknek, akiknek ilyen sors jutott földi életük végén. Örvendezést ígér, örömet ígér. Amikor valaki valóban egy ilyen lelki magasságra jut el, amikor egy ilyen, mondhatnám, legmagasabb rendű jellemtisztaságra, akkor itt már egészen más vetületet kap az, ha Krisztus nevéért szenved. És ő valóban ezt így éli át, hogy örömnek tartja, a Krisztusért szíves örömest vállalja. Emlékezzünk István vértanúra, az Új Szövetség első vértanújára, akit megköveztek. Őróla az apostolok cselekedetei könyv emlékezik meg, többek között a 6. fejezet néhány igeversét vennénk alapul, amikor összegyűjtenénk arra vonatkozóan a gondolatokat, hogy mi is jellemezte István vértanút. Így olvassuk, hogy 6. fejezet 8. versében, István pedig teljes lévén hittel és erővel nagy csodákat és jeleket cselekszik vala a nép között. Természetesen voltak ugye ellenemondók, akik vele vetekedtek, de azt írja a 10. vers, hogy de nem állhattak ellene a bölcsességnek és a léleknek, amely által szól vala. Aztán a további versszakok ugye arról szólnak, hogy ezek az elleneszegülők mit is tettek, ugye megvádolták, hogy a káromló beszédeket szól Mózes és az Isten ellen, akkor állítottak ugye hamis profétákat, és a főtanács elé vitték Istvánt. De mi történik a főtanácsnál? Úgy olvassuk a 15. versben, hogy és szemeiket reálvetvén a tanácsban ülők minnyájan, olyannak látták az ő orcáját, mint egy angyalnak orcáját. Igen, egészen másképp éli meg hitben az ember ezeket a helyzeteket, amikor Krisztusért kell szenvedést vállalni. Az apostolok cselekedete 7. fejezetében István vértanú prédikációjáról olvasunk, illetve magát ezt a prédikációt olvassuk. Mielőtt őt megkövezték, egy nagyon komoly beszédet mondott el, emlékeztetett sokakat a régebbi korokra, emlékeztette ezáltal az embereket arra, hogy ki is az élő Isten, és mit is tesz az emberért. És bizony István attól sem riadt vissza, hogy megfedje a kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű embereket, akik mindenkor a Szentlélek ellen cselekedtek. Máté evangélium 5. fejezetére térnék ismételten vissza, amikor ugye látjuk Istvánnak a magatartásában azt, hogy a Szentlélektől szól, ezt ő bátorsággal teszi, és amikor ugye már ott van a pillanat, hogy őt megkövezik, akkor ő tud imádkozni az ellenségeiért, ahogyan ezt Jézus is tette. Hiszen Máté evangéliuma 5. fejezet 44. versében olvassuk azt, hogy mit is tanácsol nekünk Jézus az ilyen helyzetekben. Így olvasom ezt az igeverset. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Emberileg ez biztosan nehéz megértenünk. Az ember természete, a magának kedvezés ezt valóban nehézzé teszi. De amikor a hit szemével látjuk ezeket, akkor ez szinte természetes, hogy így viszonyul az ember az ellenségeihez. Amikor Jézus elküldte a 12 tanítványát, akkor útravalóval látta el őket. Ez az útravaló, én most Máté evangélium a 10. fejezetéből olvasom föl, a 16-tól a 22. igeversekig, hogy hogyan is engedte el őket. Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. De óvakodjatok az emberektől, mert törvényszékekre adnak titeket, és az ő gyülekezeteikben megostoroznak titeket. És helytartók és királyok elé visznek titeket érettem, bizonyságul ő maguknak és a pogányoknak. De amikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok. Mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátoknak lelke az, aki szólti bennetek. és gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki mindvégig megáll, az megtartatik. Ez a gondolat azt hiszem, hogy mindannyiunkban egy analógiát idézhet föl Jézus nagy profétikus beszédével kapcsolatban. Ez a nagy profétikus beszéd, ugye Máté evangélium a 24. fejezetét szoktuk emlegetni, ugye itt olvassuk ezeket a gondolatokat. Most ebből is hadd idézzem a 9-től a 13. versekig, és látjuk az analógiát, hogy mennyire erős ez a gondolat. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesznek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Itt is itt van Isten ígérete. Komoly, nehéz megpróbáló élethelyzetek jöhetnek, de Isten ígérete, oltalma nem marad el az ő hűségeseitől. Ezt a bátorságot, amikor a lélek adja a késztetést, ezt a történelem is nagyon sokszor visszatükrözte már mindazok életében, akik kiálltak az igazság mellett. És hadd említsem most itt Luther Márton nevét, emlékezzünk arra az eseményre, amikor Wormsba kellett neki mennie. Maga az út is ugye veszélyekkel volt tele, és ugye ez volt az a gyűlés, amikor ő neki számot kellett adni a tanairól, és vissza kellett, hogy vonja, ez volt a célja ennek. De így olvassuk az ő eltökéltségével kapcsolatos gondolatokat. Mit mond Luther Márton magáról az útról? Ha tudtam volna, hogy annyi ördög tör rám, ahány cserép van Worms háztetőin, mégis bevonultam volna. Az Isten lelke nem engedi, hogy ezt ne tegye meg. És amikor ugye tanai visszavonására késztették őt, nem azonnal adott választ. Istenhez fordult, imádkozott, kérte egy nap türelmet, és talán ez is néhányótok számára ismert már, hogy hogyan fogalmaz Luther, de azért felolvasom azok számára, akik esetleg még nem találkoztak volna ezzel a néhány igaz és nagyon megrendítő gondolattal. Azt mondja Luther, ha csak meg nem győznek engem a Szentírás bizonyságával, vagy világos okokkal, kötve vagyok a Szentírás általam idézett igéjében, és az Isten igéjébe vetett bizodalmamban, és visszavonni sem nem tudok, de nem is akarok semmit, mert sem bátorságos, sem nem tanácsos dolog a lelkiismeret ellen cselekedni. Itt állok, másként nem tehetek. Isten engem úgy segéljen. Amen. És talán még Jeremiás prófétát is megemlíthetném, akinek könyvében ugye azt olvassuk, hogy Passúr, aki a főpap volt, aki ugye a hivatalos vallási vezető volt, de nem ismerte föl, hogy milyen lélek van Jeremiásban. Mit tett Passúr? Megcsapdosta Jeremiást, börtönbe csukatta. Majd amikor kihozatta Jeremiás, megfette Passúrt, és szegény proféta is ugye eljutott egyszer egy olyan pontra, annyira megható ez a történet, hogy ő is ugye átélte azt, hogy mennyi csúfolódás, mennyi gúnyolódás, milyen fizikai bántalmak jutottak osztályrészül, és már szinte eljutott oda, hogy hát ezt köszöni szépen, nem is akarná vállalni. Azt mondja, hogy ahányszor csak szólok, kiáltozom, így kiáltok, erőszak és romlás, mert az Úr szava mindenkori gyalázatomra és csúfságomra lett nékem. Azért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok. És most jön a fordulópont, de mintha égő tűz volna szívemben. Nem tudta megtenni, hogy ne vállalja azt a küldetést, amire Isten lelke őt késztette. A gonosz praktikája sokszor az, hogy ha nem tudja meggyőzni a bizonyságtevőket, próbálja megfélemlíteni, és legvégén el tud jutni bizony a legdurvább formáig, az elhallgattatásig is. Sok mártír esetében ugye így történt ez. De olyan jó látni, hogy például éppen Istvánnak a prédikációja és az ő magatartása hogyan is hatott olyanokra, hogyan tudott az Isten lelke munkálkodni olyanokban, akik később majd pont ennek hatására megtérnek. Ugye itt van Pál apostol példája, aki látta, hogy mi történik Istvánnal, hallotta a beszédét, látta azt, hogy hogyan viseli ezt a helyzetet, és ez is hozzájárult ugye Pál apostol megtéréséhez. És tudjuk jól, hogy milyen áldozatkész munkája volt Isten művében Pál apostolnak. Őnek is sem jutott sok-sok jó, így emberi szemmel nézve neki is komolyan föl kellett vállalni a szenvedéseket. Egyébként a megtérését követően éppen Jézus mondja is, hogy mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. Tehát így indult el ő a megtérése útján. És a munkája során ezt mondta neki Jézus, hogy erre kell számoljon. Pál apostol sorsáról egyébként a második korintusi levélben olvashatunk gondolatokat, hogy valóban milyen is volt az ő sorsa. A második korintusi levél 11. fejezetéből néhány igeverset hadd emeljek ki. 24-től 27-ig. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy hián. 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörést szenvedtem, 7 napot a mélységben töltöttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népek között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között. Fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való bőjtölésben, hidegben és mezítelenségben. És mit mond még a 12. fejezet 10. versében? Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Igen, az Isten olyan erőt tud adni, hogy az ember bár úgy érzi, hogy nem tudja elviselni ezeket a megpróbáltatásokat, de Isten kegyelme, szeretete kitöltetik az ilyen helyzetekben mindenkire, aki Krisztusért szenvedést vállal. És ezért olvassuk azt, hogy Pál apostol is örömmel fogadta ezt, és gyönyörködött ebben. Emlékezzünk vissza arra a történetre, amikor Pál apostol Silással Filippiben van, és alaptalanul börtönbe kerül. És imádkoznak, és énekkel dicsőítik Istent. Nem engedett egy pillanatig sem az apostol sem, és Silás sem annak a gondolatnak, ami lehet, hogy úgy belülről nyomaszthatta volna őket, hogy na most ugyan arabtalanul miért kerültem én ilyen helyzetben, miért bánnak így velem. Nem, ők ezt félre tudták tenni. És az munkált bennük, hogy a Krisztus hasznát keressék. És ezért olvassuk azt, hogy a foglyok hallgatták őket. Igen, ezek a magatartások, ezek valóban ahhoz járulnak hozzá, hogy mások is megtérésre jussanak, és Istennek ez is rendelt terve. Semmi nem történik véletlenül senkinek az életében. Istennek gondja van arra, hogy akiket ilyen helyzetbe juttat, valóban megadjon nekik minden erőt, bátorítást. Pál apostol 2-szer volt római fogságban is. A második ugye nehezebb volt, mint az első, de itt sem csüggett, itt is megmaradt lelkesedése. Néró császár udvarába például így jutott el az evangélium egy ilyen szomorú helyzet kapcsán. Ebből a második fogságból írt a Pál apostol második Timóteushoz írt levelét, és ebből hadd idézzek egy gondolatot. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. A Krisztusért végzett szolgálat szenvedéssel jár, de ezt Krisztus ténylegesen örömtelivé tudja tenni. Ellen White így ír Pál apostolról. Ártatlanságának biztos tudatában, felövezve az igazság vértjével, újjong, hogy Isten gyermeke. Nem bizonytalanul, nem félve, hanem újongó reménnyel és boldog vágyakozással hatolt át az apostol a síron. Ott áll vértanúság a színhelyén, nem látja sem a hóhérbártyát, sem a tikkat földet, amely csak hamar beissza vérét. Pillantása azon a tikkat nyári reggelen a mennybolt fényes végtelen kékségét kutatja, és felhatol egészen az örökkévaló trónjáig. Így viselte Pál apostol a megpróbáltatásokat. Eddig ugye olyan példákat néztünk meg, amikor egy-egy személyt érintettek ezek a nehéz helyzetek, a Krisztusért vállalt szenvedés talán legkeményebb formái, de a történelem büszkélkedik sajnos olyan korszakokkal is, amikor közösségekről van szó. Emlékezzünk vissza Jelenések könyve második fejezetében a szmirnai gyülekezethez írt levélre. Ez a levél a mártíromság idejéről szól. A mártíromság ideje körülbelül ugye István megkövezésétől a milánói türelmi rendeletig 313-ig, tehát 34-től 313-ig tartott időben. Több szakasza is volt annak az üldözéses hullámnak. Talán a legvégéről hadd említsek néhány gondolatot. Ugye a római birodalom részéről történtek ezek az üldözések, és Décius császár volt az, akinek az első ilyen igazán véres keresztény üldözés a nevéhez, az ő nevéhez köthető, időszámításunk szerinti 250-ben. A birodalomban ugye 247-ben volt a millennium, tehát Róma fennállásának ezer éves évfordulóját ünnepelték, és mint tudjuk ebben az időben a császárkultusz bizony masszívan ott volt a birodalom életében. A császár előtt le kellett borulni, amely összeegyeztethetetlen volt a kereszténység elveivel, ahogy Jézus meghagyta, imádat az Istent illeti. Így nem vettek részt a keresztények ezeken az ünnepségeken, és bizony Décius császár egy igen komoly keresztény ellenes pogromot hirdetett meg a keresztények ellen. De Valerianus császárról is hasonlóakat olvasunk, egyre inkább keményedtek ezek az üldözések. Még eljutunk ugye Diokléciánus császárig, és Jelenések könyve pont ebben a szmirnai levélben emlékezik meg erről az eseményről. A Jelenések könyvének második fejezetéből hadd olvassam 10. és 11. verseket. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Ímé a sátán egy néhányat ti közületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok. És lesz 10 napig való nyomorúságtok. Légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Ebben a rendkívül megterhelő időszakban 3 ígéretet is olvasunk most itt, amit Isten az ő hűségeseinek ad. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell, ez az első. Légy hív, mint halálig, tehát a halálvállalás árán is, és néked adom az életnek koronáját. És a harmadik, aki győz, annak nem árt a második halál. Tehát olyan ígéretek ezek, hogy a legnagyobb ajándékot, a legnagyobb megtiszteltetést kapjuk Istentől. Egy percig nem jut eszébe az embernek, aki ilyen helyzetbe kerül, hogy félni lenne oka. Ezek a bátorítások, ezek mindenkorban igazak, helytállók, és érdemes is ezeket megjegyeznünk. Ennek a kornak, a mártiromság idejének ugye nem csak itt van szerepe a szmirnai gyülekezethez írt levélben, nem csak ez szól erről, hanem az ezzel párhuzamos második pecsét fölbontása is. Itt ugye tűzvoros lóról olvasunk, ami a komoly megpróbáltatásokat szemléltet. A jelenések könyv ugye nagyon sok jelképpel van tele, és ez a tűzvörös ló is ugye egy ilyen jelkép, a súlyos megpróbáltatások jelképe. De Isten azt mondja, ugye úgy olvassuk, hogy adatott a tűzvörös lovon ülőnek. Ez többször visszatér ez a kifejezés, hogy adatott. Ez azt jelenti, hogy Isten tudtával történik. A megpróbáltatás, a nehéz helyzet is Isten tudtával történik. És célja van ezzel Istennek. Célja volt az, hogy meg tudjon jobbulni a gyülekezet, hogy vissza tudjon térni az eredeti szeretethez, az első szeretethez mindenki. És engedjétek meg, hogy még jelenések könyvének egy másik részéről is említést tegyek. Ez is gyakorlatilag a mártíromságnak az egyik feldolgozása. Az ötödik pecsét felnyitásánál ugye az oltár alatt lévő lelkekről olvasunk. Jelenések könyve, 6. fejezet, 9. versétől a 11-ig. Így olvasom. És amikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megülettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltának nagy szóval, mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem áll az bosszút a mi vérünkért, azokon, akik a földön laknak. És a 11. versben ott van a hatalmas bíztatás és ígéret. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mindaz ő szolgatársaiknak, mindaz ő atyafiúknak száma, akiknek meg kell ületniük, amint ők is megölettek. Fehér ruhát kapnak. A legnagyobb ajándék a jellem tisztasága, amivel az örök életbe lehet jutni. Jelenések könyve, 12. fejezete megemlékezik a történelemnek arról az időszakáról, amikor bizony sok évszázadon keresztül láthatjuk, hogy milyen üldözésnek is volt kitéve Isten földi egyháza. Milyen megpróbáltatásokat kellett átvészelniük. Ez a bizonyos pusztai egyház. Ugye nem arról az egyházról van szó, amikor szép templomban ülünk, hanem itt egy olyan helyzetről van szó, amikor kirekesztésre kerültek mindazok, akik Istenhez hűségesek voltak és meg akarták tartani az ő parancsolatait. Az utolsó időben erre különösen is fontos gondolnunk, hogy mi is volt egykoron a történelemben. Akkor, amikor erre a 12. fejezetre gondolunk, Jelenések könyve 12. fejezetére, és itt elolvassuk az itt szereplő igeverseket, akkor eszünkbe juthat egy nagyon fontos dolog, ami mindvégig valahol egy kincs, ha megvan. Ez a lelkiismeret és vallásszabadság, amely a történelemben sokszor szenvedett csorbát. A vég idején azt tudhatjuk, hogy ez a lelkiismeret és vallásszabadság egy ideig megvan, és aztán egyre inkább megváltozik a helyzet drámaian. Isten maradék népe ellen egyre szigorodó rendeleteket fognak kiadni. És a kegyelem idő lezárása előtt egyesek mártíromsággal fogják megpecsételni a bizonyságtevésüket. Tudjuk azt a második Timóteusi levélből, hogy mindazok, akik kegyesen akarnak élni, Krisztus Jézusban üldöztetni fognak. De olyan jó érzés azokra az igékre is visszagondolni, és magunkban forgatni, amelyek bátorítást adnak. Mindenkorban arra a helyzetre, ha valaki Krisztusért ilyen szenvedést kell, hogy fölvállaljon. És ez a kell, ez egy idézőjeles kell, hiszen itt nem egy lelkiismereti erőszakról van szó. Akinek életében Isten ezt megengedi, ő ezt belső meggyőződésből vállalja, ahogy Jeremiás prófétánál is olvastuk, hogy égő tűz van az ő szívében, nem tehet mást, és ahogy Luthertől is olvastuk az idézetet. János evangéliumában úgy olvassuk, hogy e világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Igen, Krisztus golgotai áldozata egy fordulópont volt. Az ő áldozata utat nyitott sokunknak egy jobb reménység felé. És ezt a jobb reménységet nem szabad, hogy letörje Sátán, aki természetesen mindig is erre igyekszik, és a végidején különösen is igyekszik arra, hogy ezt letörje. Sátán terve az, hogy elfordítson sokakat, még ugye az igazakat is, az Isten hittől. De Jézus legyőzte a világot, és ezért egy komoly bizalmat szavazhatunk, és ebben a reménységben élhetünk. Azt mondja az írás, hogy békességet ad nekünk Jézus, nem olyat, amit a világ ad. Ő az övét adja nekünk. Ezért ne nyugtalankodjék a mi szívünk, és ne féljen. Példabeszédek könyvében a 14. fejezet 32. verséből azt olvassuk, hogy az igaznak halála idején is reménysége van. És szintén példabeszédek 18. fejezet 10. verse ezt a bíztatást tartalmazza. Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz és bátorságos lészen. És azt se felejtsük el, hogy fejünknek egy hajszála sem vészel. Emlékezzünk vissza, amikor a három héberi fiú a tízes kemencében volt, és hogy jött ki. Egy hajszáluk sem hiányzott. Így óvta védte őket a mindenható Isten. És végül még engedjétek meg, hogy Jelenések könyve 3. fejezet 10. versét is fölolvassam. Szintén egy nagyon szép bíztatás mindenkorra vonatkozóan. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. Mindenkit, aki szívében őszintén vágyik arra, hogy az Úr felkészítse ezekre az időkre, ezt Isten megteszi. És szent lelkét önti ki mindazokra, akik az igazságban meg akarnak állni. Mennyei bölcsességgel ruházza föl, kegyelemmel, józansággal, szeretettel, bátorsággal, lelki erőt ad ezekben a nehéz órákban, és soha nem hagyja Isten bizonytalanságban népét. Igéje, prófétai üzenete előrejelzi számunkra a várható nehézségeket, és ezzel Isten nem elrettenteni akar bennünket, hanem éppen felkészíteni, és vigasztalást akar adni, reményt akar nekünk adni. Azt akarja, hogy ezeket a pillanatokat is, kinek-kinek életében mi következik be, ugye ezt most mi még nem tudhatjuk, de semmiképpen nem akarja remény és biztatás nélkül hagyni az övéit. Azt szeretné, hogy mi a nyomorúságban is megálljunk, és ne erre tekintsünk, hanem az azt követő jutalomra, amit ő megad mindazoknak, akik az ő nevéért szenvedést kénytelenek vállalni. És befejezésül még Ellen White-tól néhány gondolatot hadd olvassak. Isten gyermekei láncra verten, börtönrácsok mögött, halálra ítélten, egyesek halálra éheztetve, Sötét, undorító börtönökben nehéz napokat fognak átélni. Emberi fül nem figyel sóhajukra, emberi kéz nem segít rajtuk. Vajon az Úr elfelejti-e népét a nehéz órában? Elfelejtette Isten a hűséges Noét, amikor ítéletével sújtotta az özönvíz előtti világot? Elfelejtette Lótot, amikor tűz szállt alá az égből, hogy megemészte a síkság városait? Elfelejtette Józsefet, akit Egyiptom bálványimádó népe vett körül? Elfelejtette Illést, amikor Jézabel megesküdött, hogy a Baál proféták sorsára juttatja? Ott felejtette Jeremiást sötét és zord tömlöcében? Ott felejtette a három héberi fiút a tüzes kemencében, vagy Dánielt az oroszlánok vermében? Szól Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. Hát elfeledkezheti-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Ímé én markaimba metszettelek fel téged. A seregek ura mondta, aki titeket bánt, az ő szeme fényét bántja. Az ellenség börtönbe vetheti Isten gyermekeit, de a börtönfalak nem emelhetnek válaszfalat lelkük és Krisztus között. Minden hatalom felett áll az, aki látja gyengességeiket, aki ismeri minden megpróbáltatásukat. Cellájuk magányában angyalok fogják felkeresni őket, a menny fényét és békéjét hozzák nekik. Palotává lesz a börtön, mert a hitben gazdagok laknak benne. A sötét falakat mennyei fény világítja meg, mint amikor Pál és Silás éjfélkor imádkozott, és dicsénekeket énekelt a Filippi börtönben. Kívánom szívem mélyéből, hogy ezek a gondolatok, noha lehet, hogy első hallásra nehéznek tűntek, lehet, hogy néha könnyeket csaltak a szemünkbe, de lássuk meg azt, hogy Isten ezeket a nehéz helyzeteket meg kell, hogy engedje a földi történelem legvégén, hiszen az antikrisztusi hatalom egy rövid időre meg fog erősödni, és bizony Isten népe ellen fog fordulni. De mi ne ezt lássuk, ezt a nehézséget, hanem lássuk azt, hogy valóban bármilyen sors is jut nekünk az utolsó időkben, akkor is számtalan remény és vigasz vesz körbe bennünket, és Isten a mi lelkünkben is előkészíti azt, hogy valóban hely tudjunk állni az ő dicsőségére ezekben a nehézségekben. És az élő Isten le fogja törölni a könnyeket szemünkről. Ezt nem csak szóban szeretném elmondani, hanem egy rövid kis komoly zenei bejátszást is hallgassunk meg. Louis Spohrnak a végső dolgokról írott oratóriumából a 9. tételt.
Thank you.
Mennyei édesatyánk, drága szerető jó Istenünk, köszönjük Istenünk azt, hogy hétről hétre olyan bölcsességgel táplálsz bennünket, hogy szemünk elől ne tudjuk téveszteni, milyen időnket élünk. Köszönjük, Urunk, hogy ezeket az időket valóban ünnepélyessé teszed, hogy bár nehezek, emberileg lehet, hogy megrettennénk, de ezeket a félelmeket eloszlatod bennünk, és megláttatod azt, hogy micsoda gazdag jutalom vár mindazokra, akik melletted hűséggel kitartanak. Köszönjük Istenünk, hogy megérthetjük, és szívünkbe zárhatjuk ezeket az oltalmazó gondolatokat, és add, Urunk Istenünk, hogy ezek által is buzgóbbak legyünk a felkészülésben és Jézus várásában. Hiszen oly rövid már ez az idő, amikor Krisztus Urunk megjelen. Istenünk, segítsd, hogy félre tudjunk tenni minden hiába valóságot az életünkben, és ez töltse ki elsődlegesen a mi életünket, hogy téged várunk, készülünk, vigyázzunk. És add, Istenünk, hogy segítségül tudjunk lenni ebben a pusztuló világban mindazok számára, akik még nem ismerik a te örömüzenetedet. Add, hogy széles tömegek meghallhassák azt, hogy milyen remény, bátorítást adsz az embernek. És ne ezt lássák, hogy a világ pusztul, hiszen itt nem ez a vég. Ugyan lezárul a bűn történelme nem sokára, de ez egy új kezdet reménye. Egy olyan kezdet reménye, ami felbecsülhetetlen érték. Add, Urunk Istenünk, hogy ez minél több ember számára ismert legyen. Segíts ebben bennünket. Jézus nevében. Amen.
Amen.